Hitvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Rendben vagyunk. Veled együtt vagyunk rendben. Ez volt a mottója szeptember 18-án és 19-én a Szerzetesek Tere rendezvénynek, ahol a magyarországi 102 szerzetes rend életével ismerkedhettek az érdeklődők, illetve a különböző rendekhez tartozó 1500 hazai szerzetes is közelebb kerülhetett egymáshoz. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Ferenc pápa az idei esztendőt a szerzetesek évének nyilvánította. A hazai szerzetesrendek az év folyamán számos helyen és a legkülönbözőbb formában igyekeztek megmutatni magukat, de az évnek két csúcspontja volt. Az egyik még áprilisban, amikor az ország minden tájáról Mátraverebély Szentkútra zarándokoltak, vagy 800-an, s amellyel a Hitvilágban annak idején részletesen foglalkoztunk. A másik pedig a múlt hétvégén a Szerzetesek Tere rendezvény volt Pesten, az Erzsébet híd pesti hídfőjénél a március 15-e téren. E tér és a környező templomok másfél napig nyílt kolostorok voltak, a szerzetesekkel való találkozás helyszínei. Magyarországon 100 szerzetes rend működik, körülbelül 1600 férfi és nő szerzetessel. Az imádságos, ugyanakkor örömteli seregszemlét Ferenc pápa videóüzenettel ajándékozta meg. A megnyitón beszédet mondott Erdő Péter bíboros és Soltész Miklós egyházügyekben illetékes államtitkár. A mai műsorban összefoglalót kínálok önöknek a megnyitón elhangzottakból, valamint különböző rendek képviselőivel beszélgetek a szerzetesség miben létéről, értelméről és a szerzetesek éve ajándékairól. Először hallgassuk meg Labanc Zsolt piarista tartományfőnököt és Deák Hedvig domonkos elöljárót, akik a magyarországi szerzetesek elöljáróit tömörítő konferenciáknak is a vezetői, és egyben a Szerzetesek Éve programsorozat főszervezői.
Szerzetesek Tere, ezt a nevet adtuk a most kezdődő rendezvényünknek. A kezdetek arra az időre nyúlnak vissza, amikor Szentatya Ferenc pápa meghirdette a megszentelt életévét, amit mi úgy is nevezünk, hogy a szerzetesek éve. Ez egy nagy ajándék az ő részéről, ami számunkra. És amikor elkezdtük felfedezni ezt az ajándékot, kicsit bontogatni, akkor azt láttuk, hogy mindenekelőtt ez az év egy nagyon komoly meghívás számunkra, szerzetesek számára, hogy mélyüljünk el a szerzetesi hivatásunkban, újuljunk meg a Krisztus követésünkben. Ennek egy kitüntetett alkalma volt idén áprilisban, amikor magyarországi szerzetesek Mátraverebély Szentkútra zarándokoltunk, és ott ünnepeltünk a szerzetesi hivatást, és adtunk hálát az Úristen hívásáért. És azután, ahogy tovább bontogattuk ezt az ajándékot, úgy fedeztük föl, hogy van ebben egy olyan szólítás is, hogy mutassuk meg a szerzetesi életnek az ajándékát, a szépségét tágasabb körben is, az egyházban is, és talán a társadalom szélesebb rétegei előtt is. Mi úgy éljük meg, hogy a szerzetes élet és a szerzetesi hivatás egy nagy ajándék, egy kincs. És azt szeretnénk, hogy minél többen találkozzanak ezzel a kincsel, felfedezzék ennek gazdagságát és üzenetét a mindennapi életben. Így született meg a gondolat, hogy nyissuk meg az életünket, szerzetesi életünket, életterünket. Így született meg a Szerzetesek Tere. És azt szeretnénk, ha ez a tér a találkozásoknak a helye lenne. Találkozás a résztvevők, érdeklődők és a szerzetesek között. Találkozás köztünk, szerzetesek között is. És bízunk abban, hogy találkozás történik majd a résztvevők köztünk és a között, aki a szerzetes életnek a forrása, Jézus Krisztus között.
Deák Hedvig nővér.
Rendben vagyunk, illetve hogy veled együtt vagyunk rendben. Az, hogy rendben vagyunk, számomra ez azt jelenti, hogy szerzetességben nagyon sok minden van, ami jó, de talán azt emelném ki belőle, hogy a szerzetes életben az ember kap egy célt, merre fele szeretne tartani, az Úristen felé, és ez a cél ez valahogy, ami rendezi az életét, és rendben vagyunk, ez egy olyan jó dolog. És a szlogennek a másik fele, hogy veled együtt vagyunk rendben, ez szeretne arra utalni, hogy ez a tapasztalat, ez a szerzetesi élet, ez alapvetően ez egy közösségi tapasztalat. Már maga a szerzetesi élet is közösségi, de mindaz, amit szerzetesként megélünk, az nem csak saját magunknak szól, hanem azt szeretnénk mindenkivel megosztani. Ezért szeretnénk veled együtt, veletek együtt rendben lenni, és most ennek a küldetésnek a pillanata ez a szerzeteseknek a tere, amikor mindenkivel, minden jó szándékú emberrel együtt szeretnénk úgymond rendben lenni, megmutatni mindazt, amit a szerzetesek tesznek, és mindazt, hogy miért jó a szerzetesség.
Kismarosi ciszterci nővérekkel beszélgetek a szerzetesek tere megnyitása előtt. Zita nővért szeretném megkérdezni, hogy ez az esztendő, a megszentelt élet éve mit jelentett önöknek, tehertételt vagy ajándékokat is?
Hát azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok ajándékot kaptunk mi ebben az évben, és annak különösen is nagyon örülünk, hogy Magyarországon olyan nagyméretű összefogás tanúi lehetünk a szerzetesek között. Nagyon-nagyon sok kezdeményezéssel, nagyon sok szervezéssel, nagyon sok ötlettel készülnek a szervezők, a szerzetesi iroda arra, hogy bemutassák a szerzeteseket. És nem csak a külvilágnak, hanem hogy egymást is megismerjék a szerzetes közösségek. Úgyhogy nagyon sok szép találkozásunk volt ebben az évben szerzetes testvéreinkkel. És ugyanakkor, amire nem is számítottunk, az, hogy rengeteg helyre hívtak meg bennünket. És különféle emberekkel találkoztunk, akiknek mesélnünk kellett az életünkről. Voltak egészen kicsi gyerekek, voltak idősek, voltak hívők, nem hívők, sőt, még börtönbe is kaptunk meghívást, oda még nem mentünk el, mert ez még vár ránk. Tehát, hogy nagyon meglepő számunkra, hogy az emberek annyira nyitottan fogadják a szerzetesek létét, és őszinte érdeklődéssel fordulnak felénk. Úgyhogy.
Gondolom, egy kicsit fölbolygatta a világtól elvonult életmódjukat mindez.
Igen, így van. Tehát a szerzetesek éve elején elhatároztuk, hogy mi nem szervezünk semmit, de ahova meghívnak, minket elmegyünk. De nem számítottunk rá, hogy ilyen gyakran fognak meghívni, és ilyen sok helyre. Úgyhogy valóban folyamatos kérések érkeztek hozzánk, és ugyanakkor szerintem a szerzeteseknek, szerzetes közösségeknek is fontos egy ilyen alkalom, hogy meg tudják fogalmazni, hogy kik ők, és hol a helyük az egyházban. Tehát, hogy mi sokat beszélgettünk erről közösségen belül, és ez nagyon-nagyon megerősítő volt.
Tehát önök is kaptak ettől az évtől, nem csak adtak?
Így van, nagyon sok.
És mi az, ami érdekelte úgy általában az embereket, akik esetleg életükben először láttak eleven szerzetes nővért? Mi volt meglepő az érdeklődésben?
Hát ami érdekli az embereket, az a titok, hogy tulajdonképpen miért lesz valaki szerzetes. És amin nagyon meglepődtek az emberek, sokan, hogy valójában hogy egy szerzetes is lehet boldog. Tehát, hogy ez nem egy olyan életforma, amire az ember rákényszerül valami miatt, mert nem sikerült az élete, és akkor elvonul egy helyre, vagy választ egy ilyen életformát, hanem hogy ez őszinte örömmel és boldogan éljük az életünket, mert ez a hivatásunk. Ezt szinte mindenki kiemelte.
És itt a szerzetesek tere rendezvényen, amely másfél napig tart Budapest szívében, a március 15-e térben, itt mi az, amivel készültek? Van-e saját maguk által jegyzett programpontja ennek a hatalmas repertoárnak vagy választéknak?
Igen, több helyszínen is jelen leszünk. Tulajdonképpen az a nagyon szép ebben a rendezvényben, hogy mindegyik szerzetes közösség a saját színével lehet jelen. Tehát nem kell olyat csinálnunk, amit egyébként nem élünk, hanem mindenki, amit él, azt megmutatja így a világnak.
És így önök mit mutatnak meg?
Igen, tehát egyrészt lesz holnap egy szerzetesi piac, és ugye mi a lekvár szörp készítéssel foglalkozunk, meg van méhészetünk, tehát ilyen kézműves termékeket is árusítunk majd. Aztán, hogy a életünknek fontos pillére az imádság, a közösen végzett zsolozsma.
Úgyhogy fontosabb, mint a lekvár.
A Ferenciek terén, holnap Ferenciek terén lévő templomba, holnap délután a délutáni imaórát vezetjük majd.
Sajátos hangszereiket is, igen. És zene kultúrájukat igen. Is megmutatják?
Igen, igen, igen. És akkor van köztünk olyan, aki részt vesz majd kerekasztal beszélgetésben, ami mondjuk az egészség témához kapcsolódik, mivel van egy mozgásszervi orvosi rendelőnk, és akkor így ennek kapcsán.
Arab hangszereket szólaltatnak meg általában, nem?
Hát egy afrikai hangszerünk van, a kóra, vagy a Szenegálból származik. Aztán van egy Psalterion nevű hangszerünk, ami, hát amit Franciaországból, és van még egy kelta hárfánk is. Hát holnap valószínűleg a Psalteriont fogjuk elhozni majd a Zsoltár kísérethez.
Ferenc pápa videóüzenetet küldött a magyar szerzetesek nagy ünnepe alkalmából, amelyet Labanc Zsolt piarista tolmácsolásában hallgathatunk meg.
Cari fratelli e sorelle, vi saluto tutti con affetto ed auguro ogni bene per questo vostro incontro nell'anno della vita consacrata.
Kedves testvéreim és nővéreim, szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, és minden jót kívánok-e találkozótokra a megszentelt élet évében. Köszönetet mondok az Úrnak és mindnyájatoknak azért a szolgálatért, amelyet az evangéliumnak, a magyar egyháznak és társadalomnak végeztek. Mindig adjon erőt nektek a föltámadt Úr ígérete. Íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ez a bizonyosság öntsön belénk vigasztalást és reményt, életünk és küldetésünk minden helyzetében. A megszentelt élet különböző formáiban úgy gondolom közel vagytok az emberek aggodalmaihoz és várakozásaihoz. Elkötelezetten munkálkodtok abban a környezetben, amelyhez tartoztak, osztozva az emberek nehézségeiben és reményeiben. Bátorítalak titeket, hogy örüljetek együtt azzal, aki örül, és sírjatok együtt azzal, aki sír, és kérjetek az Úrtól együttérzésre képes szívet, hogy le tudjatok hajolni az emberek testi-lelki sebeihez, és sokakhoz el tudjátok vinni Isten vigasztalását. Úgy gondolom, egy ország és egy város legszebb arca az Úr tanítványainak arca. Püspököké, papoké, szerzeteseké, világi hívőké, akik a hétköznapok során egyszerűségben élik, az irgalmas szamaritános stílusának, és felebarátként közel mennek testvéreik testéhez és sebeihez, amelyekben Jézus testét és sebeit ismerik fel. Ez az irgalommal teli szeretet, jól tudjuk, Krisztus szívéből fakad, és mi az imádságból, különösképpen a szentségimádásból merítjük, valamint abból, hogy hittel járulunk szentáldozáshoz, és a bűnbocsánat szentségéhez. Mária, ami anyánk, segítsen bennünket, hogy egyre jobban imádságos férfiak és nők legyünk. Kedves testvéreim és nővéreim, kívánom nektek, hogy örömmel folytassátok szolgálatotokat, tanúságot téve alázatos és világi érdekektől mentes életetekkel. Szerzetesi megszenteltségünknek ez az örömteli és tündöklő tanúságtétele, példa és ösztönzés azoknak, akiket az Úr szolgálatába hív. Kívánom, hogy a világi hívők, különösen a fiatalok, meg tudják érezni rajtatok Krisztus illatát, az evangélium illatát. Szívből adom mindnyájatokra és közösségeitekre áldásomat, és kérlek benneteket, legyetek szívesek, imádkozzatok értem.
Kapucinus szerzetes testvér, a beszélgetőtársam, Sergio atya, a főutcai kapucinusoktól, de Olaszországból, Veneto tartományból érkezett a szerzetesek éve, milyen feladatokat, milyen ajándékokat jelentett eddig, és mit vár ettől a mai holnapi nagy eseménytől, amely 1600 szerzetest vonultat föl Magyarországról.
Én gondolom, ez egy pillanat nagyon fontos minden szerzetesekért, mert nekünk van lehetőség bemutatni, kik vagyunk, és mit csinálunk. A missziónk ez bemutatni az Isten szeretetét az életünkkel, ahogyan Isten megadta nekünk a karizmák szerint, amit kaptuk Istentől, és van különböző lehetősége, mert a szerzetesek, a nővérek, ez mint a fény. A fénynek van sok szín, és együtt világítanak. És ha mindenki csinálja a saját feladat, ha lehet mondani, akkor gyönyörű a fény. És ez a missziónk, világítani. Világítani a világot a szeretettel, ami Jézus Krisztustól jön. És a kapucinusok születtek 1500 és valami más, mint egy reform, egy ferences rendben. És nem volt egy alapító, volt egy lelki mozgás, és nekünk kell bemutatni az egyszerűséget, és hirdetni az evangéliumot a szabadságban.
Szerzsó testvér, mióta élsz Magyarországon, nagyon szépen beszélsz, hála Istennek. Nehéz a nyelvünk, de megküzdesz vele, és ezt köszönjük.
Te túl jól vagy, a tanárom nagyon szigorú velem, nem jól beszélek, de 8 év ezelőtt Budapestre jöttem, és most plebános vagyok, a Árpádházi Szent Erzsébet plebánia főutcában, a Budán.
Gyönyörű szokott lenni a Betlehemetek, elhoztátok egy kicsit az olasz betlehemi kultúrát Magyarországra.
Igen, nálunk van egy testvér, aki tudja nagyon jól építeni a Betlehemet, és ez a hagyományunk Olaszországban, minden plebánia, van egy gyönyörű Betlehem, és minden családban van egy Betlehem, egy katolikus család természetesen.
Azt mondtad, hogy nincs rendalapítótok, de azért az eredeti rendalapítótok találta föl a Betlehemet.
Igen, de az alapítunk, ez a Szízi Szent Ferenc, tudod? De ki kezdett ez a reform, volt néhány testvér, de volt egy mozgalom, ha lehet mondani, és az alapítunk, ez a Szízi Szent Ferenc, mert ő ez a mi alap.
Ferenc pápa is egy nagy reformer, mint ahogy Szent Ferenc az volt. Nap mint nap meglepi az embereket a sajátos látásmódjával, szókimondásával, kedvességével.
Én gondolom, Ferenc pápa ez az Isten ajándéka a világra, nem csak az egyházra. Mert tudja beszélni egyszerűséggel, és tudja érinteni az emberek szívét. És ezért, amikor ő beszél, valamit mond, van egy éko, nem tudom, hogyan mondani,
visszhang
a világban. És szerencsére ez a pápa most nálunk van csak egy aggodás, túl gazdaga az évekkel. Ha 20 éves fiatalabb, örültem még.
Tehát, hogyha fiatalabb lenne 20
igen,
évvel.
Igen. De én köszönöm Istennek Ferenc pápáért.
Sajgó Szabolcs jezsuitát, a Párbeszéd háza igazgatóját, aki egyben a szerzetesek terén bemutatkozó Szent János Bogarak közösség lelki vezetője, a szerzetesekre leselkedő kihívásokról kérdeztem. Ferenc pápa nem szűnik meg meglepetéseket okozni papoknak, püspököknek, bíborosoknak, híveknek. Ez a jezsuita szabadság és elköteleződés kifogyhatatlannak tűnik.
Ha az ember hagyja magát, hogy a végtelen Isten kikezdjen vele, és hát ha jó Isten szüntelen jó kedvében és játékos kedvében, vagy mondhatnánk a nagy játékmestere a világnak, vagy a fő táncmester, hogy tényleg egy ünnep legyen a mindennapi életünk. Ha az ember hagyja magát, hogy ez az Isten táncba szólítsa, akkor állandóan számíthat a meglepetésekre. A mi lépéseinkre milyen lépésekkel válaszol a jó Isten, vagy olyan lépésekkel közeledik, amikre ki kell találnunk a megfelelő választ. És ez mind hát azt jelenti, hogy az embert fiatalon tartja, frissen tartja, éberen tartja, jókedvűnek tartja, és akármilyen helyzet is van a világban, nehézségek, problémák, tragédiák. Ha az ember a jó Istennel próbálja ezek felé fordulni és keresi a megoldást, akkor ott a megoldások terén is a meglepetésekbe botlik, és azon a területen is, hogy ezeknek a megvalósításában. Ha az Istennel próbálja tenni, akkor olyan erőket talál meg önmagában és maga körül, amik segítségével meg is tudja oldani a problémákat.
De valahogy a profétáknak, és hát minden pap kicsit proféta kell, hogy legyen, a saját hazájában is, és különösen a pápa, hát olyanokat mond, amelyek az ember lelkiismeretét mozgásba hozzák, gondolom szerzetesekét, papokét is. Azt mondja a minap, hogy amelyik templom zárva van, az múzeum. Ebből együtt itt a Józsefvárosban, hát napközben nem lehet nyitva tartani a templomot, tehát áttételesen is kell, hogy értsük a szavait, azt hiszem, és nem azonnal apró pénzre váltva, de lehet, hogy csak mentegetem a mundérbecsületét.
Nem, ő maga is ezt teszi, hogy nem, hogy mentegeti, hanem, hogy értelmezi, ugye, mert a minap említette, hogy minden plébánia fogadjon be menekült családot.
Ez lett volna a következő, amit szóba hozok.
Aztán, amikor kérdezgetik róla, mondja, hogy hát igen, a plébánia az nem szükségszerűen épület, hanem az emberi közösség, a hívő közösség, a Krisztus köré összgyűltek közössége, és ha ők fölvállalják és segítik, hogy egy önálló lakásban valahol megtalálja a helyét, életét valaki, hát ez is a plébánia által befogadott család eszménynek a megvalósítását jelenti. Tehát ugyanígy az is, amit mondasz, a templom, ugye tudjuk, hogy a kőtemplom előtt elsősorban is az Isten élő templomai vagyunk, az egyes emberek, a Szentlélek templomai, de ugyanígy az emberi közösség is, mint a Szentlélek templomát. Jól emlékszel te is bizonyára, hogy amikor például Újpest határában Káposztásmegyeren elindult az egyházközségnek az építés, a templom építés, akkor sok éven át nem történt egy tégla elhelyezése sem, hanem
a közösség kellett, hogy épüljön az élőkövek.
Igen, hogy Tomka Feri nagyon mondta, hogy hát előbb az emberi templom épüljön meg, és majd az meg fogja építeni a kőtemplomát.
Még a családszinódus leegyszerűsítette, és kicsit elébe ment a Szent Atya a szinódusi tanácskozásnak, vagy lezárta az első félidőt, a kánonjog reformja tulajdonképpen elkezdődött, anélkül, hogy a tanításon egy betű is változott volna.
Igen, hát figyeljük a híreket, és most is találkozunk azzal, hogy olyan lehetséges megoldásokra mutat rá a Szent Atya, amik például a elváltak, újraházasodottak sorsának a könnyítését jelentheti. Méghozzá, ahogy említetted, úgy, hogy a hitünk megőrzésével, a fennálló játékszabályok megőrzésével, csak azoknak az egyszerűsítésével. Ugye a jog az mindig követi az életet, és ez érvényes az egyházjogra is. 1917-ben volt az előző kánonjognak a deklarálása, és aztán a 80-as évek első felében történt az új, a zsinat által újrafogalmazott kánonjognak a deklarálása. De azt tudjuk, hogy ezzel nincs befejezve a dolog, mert az élet állandóan változik, és hogy ez a felgyorsult változás, amiben minden átalakulni látszik, az azt jelenti, hogy az egyház jogászoknak is bölcsen, de ugyanakkor nagyon, nagyon emberségesen és a helyzetekre odafigyelve kell megtalálni azokat a jogi mércéket, mutatókat, megfogalmazásokat, ami mutatják, hogy az Isten által megváltani akart ember áll a középpontban, az egész szolgálatában, szentségi, liturgikus, oktatói és megszentelő szolgálatában az egyháznak. Ha nem erről van van szó, akkor egy kicsit félrement. Egyházjog, tanítás és liturgia. A konkrét ember, a konkrét emberi közösség, hogy találkozzon a felszabadító, a megszabadító, a megújító, az újjáalkotó Istenével.
Erdő Péter bíboros egyenesen a Szentföldről érkezett a szerzetesek terére.
A mostani estén eszembe jut a keddesti találkozó, amely Betlehemben a születés bazilikájában került sorra a szentföldi szerzetesekkel. Szerzetesekkel, szerzetes nőkkel, vezetőikkel. Azt hiszem, hogy ez a találkozó az európai püspökök és a szentföldi szerzetesek között bevilágította ennek az évnek a mélyebb mondani valóját. Hiszen ott is, mint itt a szerzetesek társaságában, látjuk a különböző habitusokat, a különböző szerzetesi ruhákat. Látjuk és tudjuk azt, hogy mindegyik mögött egy sajátos életforma, egy sajátos szabályzat áll. Tudjuk azt, hogy kinek-kinek az élete egy nagyon különleges, erőteljes jel. És ez az, amiről beszélni szeretnék. Itt a plakáton is látjuk, hogy a megszentelt élet évének a kommunikációja nem fukarkodott a szerzetesség látható jeleinek a bemutatásával sem. A mai világban mindez, mondjuk meg őszintén, provokatív dolog. Provokatív, mert a hétköznapi logikánk szerint azt kérdezhetnék, hogy mire való mindez. Miért öltözünk ilyen excentrikus ruhákba, miért vállaljuk, hogy szabályok szerint egy közösségben élünk, miért töltjük az életünk jelentős részét különleges imádságokkal, egyes szerzetes közösségek a nagy részét a napnak, miért vállalunk el sokszor köszönet nélkül, elismerés nélkül olyan súlyos munkákat a közösség javára, mint amilyeneket bizonyos szerzetesek elvállalnak és végeznek, mire akarjuk mi ezzel felhívni az emberek figyelmét? És ebben az évben különösen is tudatossá válik, hogy egy valamire és egy valakire, magára Istenre, mert ő nélküle ennek az egésznek semmi, de semmi értelme nem volna. Tehát minden lépésünk, minden megjelenésünk, minden szavunk, amit papként és szerzetesként teszünk és mondunk, az tanúskodik arról, hogy van valami, ami túl van a hétköznapi életen, van valami és van valaki, aki nagyobb, mint az az egész világ, amit az érzékszerveinkkel tapasztalunk. És ez a hatalmas találkozás próbára teszi az emberi kifejező képességünket, mert nem elég hozzá az emberi szó, és nem elegek hozzá az emberi jelképek, nem elég hozzá persze az sem, hogy sajátos szent ruhákat öltünk, nem elég hozzá, de ennek az élménynek a kifejezésére törekszik a teljes önátadás, tehát a tisztaságnak, az önmegtartóztatásnak, a szüzességnek a vállalása is, ami a hétköznapi logika szerint ugyancsak nehezen érthető dolog lenne. De hát Istennek akarunk adni mindent, azt akarjuk kifejezni, hogy ő nagyobb az életünknél, és ez hozza az életünkbe az örömet. Ez tesz képessé arra, hogy a többi emberek szolgálatában is túltegyünk az elvárásokon, túltegyünk azon, ami a hétköznapi méltányosság szerint megkövetelhető vagy elvárható. Ezért van az, hogy a szerzetes élet igenis egy nagyon nagy tanúságtétel Isten létéről, Jézus Krisztusról, aki Urunk, Mesterünk és Istenünk. Az ő személyéről való tanúságtétel, tehát a közös hivatásunk, és ez az a tanúságtétel, amelyben a szerzeteseknek az előttünk járó nemzedékei igenis a nehéz körülmények között nagyot alkottak, mert nem hagyták kihunni a lángot. És most, olyan vállalásokkal, akár közintézményekkel, iskolákkal, szociális intézményekkel, sőt kórházi munkával mutatják meg az elkötelezettségüket, ami mindenki számára érthető. Mert a segítő szeretet nyelve a legközérthetőbb nyelv. Teréz anya üzenetét a nem keresztény világ is felfogta. Itt is, ma is ilyen hivatást töltenek be a szerzetesek, erről szól végül is ennek az esztendőnek a tanúsága, ezért mondunk hálás köszönetet az egész Magyar Egyház nevében az itt élő és dolgozó szerzeteseknek, ezért kérjük rájuk Isten áldását, nem csak ebben az évben, hiszen ők egyházunk nagy reménysége Magyarországon és szerte a világon.
Kisdidák Ferences testvér, az egyik arca a szerzetesek évének, két férfi, két női szerzetes vállalta, hogy megmutatja magát egy kicsit jobban, mint a többi. Nem bánta, de meg Diák testvér, a fotód mindenhol ott van, hála Istennek, és mindig mosolyogsz, hogy éled meg belülről ezt az esztendőt.
Hát az első hét után, mikor láttam, hogy ez körülbelül mivel jár, akkor elég el voltam keseredve, hogy nem tudtam, hogy ez ilyen nagy megterhelés, egyáltalán pszichésen is állandóan rendelkezésre állni. De aztán úgy gondolom, hogy sok jó dolgot sikerült így elmondani az embereknek, meg így a többieknek tudtam így segíteni, meg együtt voltunk rendben, és ez nagyon jó volt, hogy akik vállalták, hogy többet megjelennek a médiába, azokkal többször beszélgettünk, próbáltuk egymást erősíteni, úgyhogy erősödött így a szeretes rendek közötti együttműködés, meg így a baráti szálok így megerősödtek.
És te adtál, sokat adtál időből, energiából, kaptál-e eddig ez év alatt? Tehát van-e hozadéka a saját lelki életed, a saját szerzetesi öntudatod számára mindennek?
Én úgy gondolom, hogy aki egy ilyet vállal, annak belül sokszor föl kell készülnie arra, amit vállal. És hiába készül föl, aktualizálni kell, mindig reflektálni kell a jelen helyzetre. És igazából én azt úgy gondolom, hogy az, amit nyertem vele, hogy folyamatosan egy ilyen reflexióra kényszerített, hogy hogy állok én valóban a szerzetességemmel, tényleg rendben vagyok-e, mit jelent az én számomra az, hogy rendben van, és ezeknek a kérdésekre a valós válaszkeresés.
Valamennyitöknek, négyen vagytok ezen a jellegzetes fotón, van egy, ahogy a szenteknek van attribútuma, hát a te fölismerhető jeled a fényképezőgép. Miért?
Gyerekkoromtól nagyon szeretek fényképezni, de amikor rendbe léptem, akkor elhagytam ezt a hobbit, mert úgy gondoltam, hogy erre nem lesz szükség. És utána a rendben megtudták, hogy szeretek fényképezni, és mindig előkerült egy-egy fényképezőgép, amikor így a rendezvényeinken örökfogadalom vagy papszentelése megkértek, hogy fényképezzek. És valahogy visszacsempésződött az életembe az, hogy fényképezek. És most is, ha tehetem, akkor szívesen hozok magammal a fényképezőgépet, és fényképezek.
Két fotózással kapcsolatos eseményt is jegyeztek ebbe itt a szerzetesek tere alkalmával. Mik ezek, és hogy sikerült, mit érzel?
Egyik az egy civilek számára egy pályázat volt, hogy a szerzeteseket hogyan látják, és a szerzetesekről készült képeket lehetett beküldeni. Körülbelül olyan 400 kép készült, vagy annyit küldtek be, körülbelül 30 fényképész, és most csináltunk egy ilyen 26 képes válogatást, amit bemutatunk most itt a szerzeteseknek a terén. Én úgy gondolom, hogy az első 5-10 kép az méltó a meghirdetett pályázathoz. Az érdekesség az egésznek, hogy nem belső képek, tehát nem a kolostoron belüli képek készültek, hanem hogy hogyan látnak minket az emberek, hogyan találkoznak velünk az életbe. Ezért egy kicsit izgalmasabb, hogy tényleg kívülről hogy látnak minket. Majd lehet, hogy lesz arra is lehetőség, hogy mi belülről, ugyanerről hogyan látják az emberek, hogyan milyen fényképeket készítenek a mi életünkről.
Soltész Miklós államtitkár a következő szavakkal köszöntötte a szerzeteseket.
Sokak előtt ismert az a történet, nem viccnek szánom, amit most szeretnék megidézni, hogy mit nem tud az Úristen. Fölteszik sokan a kérdést, hogy mennyi női szerzetes rend van a világon.
mit akarnak a jezsuiták, bár azt gondolom, hogy Szent Atya üdvözlete után már tudjuk, és miből élnek a ferencesek. Azt gondolom, hogy erre a titokra, erre a kérdésre itt a következő másfél nap nem biztos, hogy válaszolni tudunk. De azt azért jó lenne, hogyha mindazok, akik sokszor szerzetesekre, nővérekre és atyákra egyaránt furcsán néznek, érthetetlenül néznek, mai kor fiataljai nem értik, hogy miért vállal valaki ilyen életet, ilyen szolgálatot, azok a következő napokban választatnának erre. És hogyha azt nézzük, hogy az Istenhez vezető út mennyire sokszínű, mennyire sok módon közelíthetjük meg azt a mégis a végén egy fókuszban mutató utat, akkor erre választ adnak itt Magyarországon is, de szerte a világban is a szerzetesek, nővérek és atyáknak a sokszínűsége. Itt Magyarországon is micsoda közfeladatot vállalnak át, azt hiszem csak a köszönet hangján lehet beszélni. Mindazoknak, akik akár szociális területen, időseket, fogyatékosokat, súlyos betegeket, értelmi fogyatékossággal lévőket gondoznak és ápolnak. Mindazoknak köszönet illeti a munkáját és fáradozásait, akik gyermekeket, fiatalokat nevelnek, akár az óvodáskortól kezdve, akár az egyetemi korosztályig. Hallatlan nagy felelősség, kincseket kapnak, amit meg kell formálniuk, akikből ember kell faradniuk, és mind a magyarságnak, mind a nemzetnek, mind pedig egész emberiségnek olyan embereket kell átadniuk, akikre büszkén rátekinthetnek. Minták önök, és ti minták vagytok az emberiség, így a magyarság, magyar emberek előtt. Éppen ezért én arra biztatnék mindenkit, és kérnék mindenkit, hogy bátran vállaljátok a szerzetesi ruhát. Annyira jó látni Rómában, Krakkóban, Csesztóvában, vagy bárhol máshol a különböző szerzeteseknek különböző megjelenési formáit. Én tudom, hogy próbálták kiölni ezt a hagyományt Magyarországon jó 70-60-50 évvel ezelőtt. De most már itt vagyunk, és itt vagytok. És merjétek vállalni néha sokszor megvető vagy gúnyos pillantásokat, de másik oldalról meg azt a sok-sok mosolyt és köszönetet, amit az emberek arcán hálából lehet látni. Merjétek vállalni, mert én azt gondolom, és biztos vagyok benne, hogy ezzel hivatásokat lehet támasztani, fiatalokat el lehet érni, és mindazt, amit szeretnénk bemutatni a ti munkátokon keresztül, azt be tudjuk így mutatni.
Eszes Éva Mária, melyik közösségtől?
Unum Társaságtól, a teljes nevünk Unum Sanctissima Trinitatis Apostoli Élettársasága. Itt vagyunk Kispesten, ott van a közösségnek a háza. Kevesen vagyunk és kevéssé ismertek vagyunk. Az Úr Jézus főpapi imájából, hogy mindjárt egy legyetek, ez a mi egyik karizmánk, és a bennünk élő Szent Háromság imádása, és másokra is így tekinteni, hogyha bennük él, akkor együtt vagyunk. Ha meg valamilyen ok miatt nem él bennük a Szent Háromság, akkor azért imádkozni, engesztelni, dolgozni.
Mikor alapították a rendet?
Ez egy magyar alapítás. Mester Margit Mária az alapítónőnk. 1938-ban Szegeden kaptuk a jóváhagyást. Gladfelder Gyula püspök atyától kaptuk a jóváhagyást.
És említett, hogy Kispesten élnek. A tevékenységükre mi a jellemző? Gondolom, az imádság a legfontosabb, de azon kívül...
Korábban hitoktatásba, egyházközségi munkába tudtunk bekapcsolódni, sekrest és helyettesítési szolgálatba. Most már idősebbek vagyunk, és kevesen vagyunk, inkább a belső rendi. Tehát az ima, az áldozat, a munka, közösségért való munka, és imában hordozni, és segíteni az egységet.
Önök egyike a 102 magyarországi szerzetesi közösségnek, és hát nem a legnépesebb. El lehet-e fogadni azt, hogy kiöregedőbe vannak, hogyha jól értem a szavait.
Hát sajnos utánpótlásunk nincs, jelentkezőnk nincs, ennek több oka van, 38-tól 50-ig nagyon kevés volt az az idő, amíg a rend föl tudott volna épülni, vagy ki tudott volna bontakozni, 89-ig csak titokban kevesen tudtak csatlakozni, és maga a lelkiség, bár ugyan nagyon korszerű, és Margit anya a korát meghaladóan, tehát ez a lelkiség, ez nagyon modern, volt abban az időben is, most is még modern, de mivel kevéssé ismertek vagyunk, hát így nem csatlakoztak hozzánk, vagy nem.
A szerzetesek évére összefogtak, és az egyik legrangosabb, leglátványosabb rendezvény ez, ami most a március 15-e téren kezdődik.
Természetesen, hát ebben az évben nagy hálával tartozunk Ferenc pápának, aki meghirdette a szerzetesek évét. A mi rendezvénybe az év során be tudunk kapcsolódni, abban mindegyikben részt veszünk. Idősebb testvérek otthon imával kapcsolódnak be, és segítik, hogy áradjon a kegyelem, és sokakat megérintsen, és sokan ide tudjanak találni erre. Hát ez a fénypontja tulajdonképpen a szerzetesek éve programjának a mai holnapi napi.
Premontrei nővérek mellé ültem le, mielőtt elkezdődne az ünnepélyes megnyitója az esztendőnek. Ágnes nővér a beszélgető társam. Megszentelt élet éve, de közben jubileumra is készülnek. Egybeesik a kettő, vagy csak az előkészület folyik most?
Nem esik egybe a kettő, mert a 900 éves évfordulója a premontrei szerzetes rendnek az 2021-ben lesz.
Akkor az még oda van.
De ez is jubileumi év, ugyanis ebben az évben ünnepeljük Szent Norbert megtérésének a 900. évfordulóját.
Isten éltesse Szent Norbertet és az ő tanítványait. Mi az, amit ebből az esztendőből kiemelne a megszentelt élet évétől? Mit kapnak, mit tudnak megmutatni magukból, hogyan zajlik ez az esztendő?
Csak saját magunkat szeretnénk megmutatni egy kicsit jobban, mint eddig, mert eddig az volt a rendjelszava, hogy inkább létezni, mint látszani, de nagyon örülünk ennek az évnek, mert többször van szó a szerzetesekről a különböző publikációs csatornákon, és így talán majd többen megismernek minket is.
Ábrahám Béla, szalézi provinciálist szólítottam meg. A szalézi rendnek kijutott a kerek évfordulókból a közelmúltban jócskán, és ráadásul a pápa meghirdette a megszentelt életévét. Nincs nyugalom. Van értelme ennek a sok ünnepségnek? Van hozadéka ennek az esztendőnek is különösen? Mit jelent a szalésziak számára a megszentelt életében?
Nekünk nagyon-nagyon jól összekapcsolódik a megszentelt éve, és a rendalapító atyának Boszkó Szent János születésének bicentenáriuma, hiszen így ezt a két ünnepet összekapcsolva azon egy kicsit segíti azt, amiben még azért sok hiányon a megismerhetőségünket, az elérhetőségünket, tehát azért sokak számára, még akár katolikus ember számára, és azt gondolom a szerzetes rendek inkább csak ilyen távoli fogalmak, távoli emlékek, régi korokat idéző dolgok, és kevésbé ismerik a modern mai szerzetes közösségeket, szerzetes életet, vagy akár azt, hogy tényleg egy-egy rendhez mivel lehet odafordulni, mi az ő szolgálatuk, mi az ő karakterük, mi az ő karizmájuk. És én azt tapasztalom, hogy is kell sok esemény, is sok minden más mellett, persze a napi munka, az imádság mellett, ami segíti a körülöttünk lévő embereket ebben a tájékozódásban.
Don Bosco rendtársai az által alapított közösségnek nincsen sajátos, különös habitusa. A szerzetesektől azt várja az ember, hogy fölismerhetők a ruhájukról. Don Bosco kitolta szalésziakkal, hogy nem adott nekik valami rendkívüli habitust, vagy jól tette?
Hát nekünk is van rendi ruhánk, De amikor egyszer Domboszkót megkérdezték, hogy mi a szalíziak rendi ruhája, azt mondta, hogy feltűrt ingúj. Már hogy munka közben szeretné a szerzeteseit látni, és hát ezt reméljük azért ennek meg tudunk felelni. Van, aki papi civilben van itt a tömegbe közülünk, van, aki valamilyen domboszkós pólóban, valamilyen olyan feliratú pólóban, ami azért árulkodik a hovatartozásról, de valóban klasszikus rendi ruhánk nincsen. Ez egy modern rendtalán sok mindenben, ami a tevékenységünk gátolna bennünket. Leginkább követjük az egyház és papok trendjét, de azt gondolom, hogy nem ez a fontos, a külső figyelemfelkeltés, hanem az, hogy megismerjék a munkánkat, a stílusunkat, és ez a fontosabb.
Mivel készültetek a szerzetesek tere eseménysorozatban? Mi az, amit megmutattok magatokból, mely programok keretében?
Több apró jelenlétünk lesz. Én egyet emelnék ki, így a nyitónap estéjén 6:30 a Domboszkó Rockopera, ugye, amely Gyermekek fénye címen fut, most már CD-n is kapható, és ez lesz a 6. vagy a 7. előadás a rockoperának, de szeretném majd külszínházakba is továbbvinni. Ugye ők ezt a Kormorán szöveg és zeneszerzője írta a Domboszkó születésének 200. évfordulójára, és ezt hoztuk el most ide leginkább a szerzetesek terére is. Egy nagy, komoly színházi produkció, és nagyon jól bemutatja a Domboszkó lelkületét, a szalízi stílust. Ajánlom mindenkinek, aki esetleg most nem látta, az majd máskor nézze meg.
És CD-n is már hozzáférhető, majdnem az egész.
A hanganyag, zeneanyag CD-n is hozzáférhető, igen, és örülünk neki.
Assisi Szent Ferenc betegápoló nővérei Kozár Mislenyben élnek, működnek, Teréz nővérrel és Cecília nővérrel beszélgetek. Szép ferences habitusuk van, nem a nagy régi alapítású ferences közösségek közé tartoznak.
Hát a mi közösségünk valóban egy új hajtás. 1990-ben, amikor a szerzetesek visszakapták a működési engedélyüket, akkor a régi rendek próbáltak újra szerveződni, illetve hát ebből új hajtások is sarjadtak.
Mivel foglalkoznak?
Az idősek körében forgolódom, és mint az ápolásokban részt vehettem, már jelenleg a foglalkoztatása az én szolgálatom. Őket újból belesegíteni abba, hogy hasznos, értékes tagjai, idősödői a magyar társadalomnak is. Szükség van rájuk, az ő bölcsességük, érettségük, az mindig úgy látom, hogy felemel engem is, mint fiatal személyt. Az egész lényünket tudják ők úgy gazdagítani, hogy kölcsönösen mindig erőre lelünk, valami közös pontokat találunk.
Cecília nővér hova való?
Sopronban születtem.
És Terézia nővér?
Én Vajdahunyadon születtem.
Tehát Erdélyben.
Erdélyi vagyok, igen.
Miért pont ez a közösség lett szimpatikus Teréz nővérnek, mert hát igen nagy választék van, itt csak ma 102 szerzetes rendi közösség mutatja önmagát meg.
Hát, amikor én a hivatásomat kerestem, akkor még nem nagyon volt sok a szerzetesi közösség, főleg ott Erdélyben. Mondjuk hát körülbelül párhuzamosan indultak, de mégis ott egy kicsit később. És hát én éppen az egészségügyi szakközépiskolába jártam, és mikor így körvonalazódott a hivatásom, akkor egy ferences és betegápoló közösséget kerestem, ami akkor Erdélyben nem volt, és akkor így kerültem kapcsolatba.
Cecília nővér, miért itt horgonyzott le?
Ezt a közösséget ismerettem meg a 2000-es jubileumi nagy évben, és nem is kerestem más közösséget, hanem őket megismertem, és amikor valóban odajutottam, hogy a keresésen túl vagyok, akkor ide tudtam jelentkezni, mert nem kerestem más közösséget. Azon felül mindig szerettem volna betegápoló lenni, de valahogy úgy hozta az élet, hogy először a kereskedelemben forgolódtam, mint Szent Ferenc annak idején, aztán váltottam egyet, hogy mikor azt befejeztem, akkor ez adatot. Ez jött, ez az ajándék így elém esett, szóval.
Ferenc pápa meghirdette a megszentelt élet évét, ennek a nagy, egyik magyarországi nagy eseménye a mostani találkozó. Hogyan zajlott ez az év önöknek? Kaptak-e tőle valamit, vagy csak adtak?
Hát én személy szerint úgy érzem, hogy többet kaptam, mint amennyit adtam. ezeken a programokon keresztül, ami a szerzeteseknek meg volt szervezve. Például nekem nagyon-nagyon sokat jelentett az áprilisi szerzetesi találkozó
Szentkúton,
meg az azt megelőző gyalogos zarándoklat. Én abban, tehát úgy éreztem, hogy tényleg egy ilyen ünnepé vált a szerzetesi hivatásom. Akkor valahogy úgy egyszerre megérkezett bennem ennek az ajándéka. Tehát a természet is gyönyörű volt, ahogy mentünk Szentkút felé, meg ahogy a többiekkel is együtt lehettem, tehát akkor valahogy olyan hála volt bennem, hogy tényleg szerzetes.
Gondolom, hogy az is jó érzés lehet, hogy sokan vagyunk, nagyon különbözőek vagyunk, és mégis egyformák vagyunk. Nem ilyen érzés? Vagy ugyanazt akarjuk?
De, ez nagyon jó megfogalmazás, tényleg.
Tehát megerősödik az ember.
Igen.
Tetsz, hogy a nővér mit köszönhet ennek az esztendőnek, hogyha köszönhet valamit?
Én azt élem meg, hogy sziklára építhetek újból.
Elköszönünk a szerzetesek terétől, de nem a szerzetesektől, akik köztünk maradnak, mert úgy érzik, hogy velünk együtt vannak rendben. És Ferenc pápa szavaival velünk örülnek és velünk sírnak. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szerdahelyi Csongor.
Világ. A teljesség felé.